első fejezet. A három hajó felemelkedett, ahogy egy szelíd hullám a hátára kapta őket. A kereskedelmi hajó magas kormány fedélzetéről egy pillanatra látni lehetett Ravenna kikötőjét, mielőtt a bárkák alábuktak volna a hullámvölgybe. A két karcsú liburna közrefogta a kereskedő hajót, amelyet csákjákkal békéztak magukhoz. Mielőtt átözönlöttek volna a megtámadott hajóra, a kalózok bevonták a liburnák evezőit, és sietősen leengedték a fővitorlákat. Az összecsapás kemény és véres volt. A fedélzeten mindenütt a támadók hevességének bizonyítékai hevertek. Tengerészek megcsonkított holt testei elnyújtózva a kopott deszkákon, sötétedő vértócsákban. Köztük több mint 20 kalóz holteste feküdt. A nagyobbik liburna kapitánya komor arccal pillantott le a kormány fedélzetről, túl sok emberébe került a kereskedelmi hajó elfoglalása. A hajó oldalon üvöltve át özönlött támadók látványa rendszerint elegendő volt, hogy áldozataik elbátortalanodjanak, és fegyvereiket eldobva azonnal megadják magukat. De ezúttal nem ez történt. A megcsakjázott bárka legénysége egy maroknyi utas segítségével összecsapott a támadókkal, és olyan makacs eltökéltséggel tartóztatták fel őket, amilyet a kalosz kapitány még sosem látott, különösen nem az elmúlt néhány hónapban, mióta embereivel a rendszeresen erre járó kereskedelmi hajókra vadászott. A néhány karddal és lándzsával, valamint kampokkal és kötéllekötő rudakkal felfegyverkezett védők tartották magukat, ameddig csak lehetett, de a jobban felfegyverzett támadók túlereje végül meghátrálásra kényszerítette őket. Négyen közülük különösen felkeltették a kalóz kapitány érdeklődését. Rövid kardokkal felfegyverzett, tagba szakadt, erőteljes alkatú férfiak voltak, egyszerű barna tunikában. A főárbóc köré gyűltek, és vált-válnak vetve a végsőkig harcoltak. Legalább egy tucat kalózzal végeztek, mielőtt legyűrték és levágták volna őket. Az utolsót maga a kapitány ölte meg, ám halála előtt a férfi felhasította a kalóz vezércombját. Habár már szorosan bekötözték, a seb még mindig fájdalmasan lüktetett. A kalóz kapitány utat tört magának lefelé a fő fedélzetre. A fő árbochoz érve megállt, és csizmás lábával a hátára fordította korábbi ellenfele holttestét. A férfi alkata katonára vallott, a testén számos heg húzódott, hasonlóan a társaihoz. Ez megmagyarázná, miért forgathatták olyan gyakorlottan a kardot. A kalóz vezér feltápászkodott, ám továbbra is a halott rómait nézte. Légionárius, akárcsak a többiek. A kapitány összehúzta a szemöldökét. Mégis mit keresett egy csapat légionárius ezen a kereskedelmi hajón? Ráadásul ezek nem egyszerű légionáriusok voltak. Ezt a csapatot a legjobb katonákból válogatták össze. Biztosan nem csak hazafelé tartottak keletről, kétség kívül ők szervezték meg és irányították a hajó védelmét. Az utolsó lehelletükig harcoltak, nem is gondolva a megadásra. Ami bizony nagy kár, gondolta a kapitány. Szívesen felajánlotta volna, hogy csatlakozzanak a legénységéhez. Néhányan megtették. A többieket eladják majd a rabszolgakereskedőknek, akik nem fognak kérdezősködni, hogyan tettek szert a kalózok az árura, és elég bölcsek ahhoz, hogy a rabszolgákat a birodalom túlsó végén adják el. A légionáriusok újoncként és rabszolgaként egyaránt értékesek voltak, az utóbbi esetben azonban ki kellett vágni a nyelvüket, mivel így nem panaszkodhattak, amiért rabszolgasorba kényszerítették őket. Ám ezek a katonák mindannyian meghaltak, méghozzá értelmetlenül, vélte a kalóz kapitány. Ha csak nem esküdtek fel arra, hogy megvédelmeznek valamit, vagy valakit. Tehát mit kerestek ezen a hajón? A kalóz vezér megdörzsölte a combját borító kötést, és körbenézett a fedélzeten. Emberei már kinyitották a raktér lejáróit, és épp kipakolták a rakomány értékesebb darabjait a fedélzetre, ahol társaik sorra felfeszítették a ládákat és a dobozokat, feltúrva azok tartalmát. A fedélzet deszkái alól tompa puffanások és recsenések hallatszottak, ahogy a kalózok átkutatták az utasok csomagjait. A kapitány átlépdelt a főárboc körül heverő holtesteken, és elindult az orr felé, ahol a támadás túlélői tolongtak, egy maroknyi tengerész, akik többsége megsebesült, és néhány utas. Gyanakvó pillantással nézték a feléjük közeledő kalóz vezért, aki kis ilyen elmosolyodott, amikor látta, hogy az egyik matróz reszketve elhúzódik az útjából. A kapitány kényszerítette magát, hogy érzelemmentes arcot vágjon. Sötét, kócos haja és erőteljes szemöldöke alól szúros tekintetű fekete szempár villant elő. Törött óra Ferdinek tűnt, arcán pedig fehér sepphely húzódott, mely a száján át egészen az álla aljáig nyúlt. Megjelenése lenyűgözte az embereket, ám a sérülések nem kalózkodással töltött élete viszontagságát mutatták. A sebeket ugyanis gyermekként szerezte, amikor szülei csecsemő korában magára hagyták Pireus nyomor negyedében, de már rég elfeledte, mi okozhatta a csúf hegeket. A kereskedelmi hajó legénysége és utasai erőtlenül ácsorogtak, a kalózvezér karnyújtásnyi távolságra megállt előttük, és sötét szemeivel végig pillantott rajtuk.
Telemakusz vagyok, e kalóz csapat vezére,
mondta görögül a rémült tengerészeknek.
Ön a kapitányotok.
Válaszként csak azok ideges zihálását kapta, akik tudták, milyen könyörtelen sors vár rájuk. A kalóz kapitány szemeit továbbra is a foglyokon tartva, lassú mozdulattal előhúzta a falkatáját.
Ezt kérdeztem, hol a...
Kérlek, uram! Vágott a szavába egy hang. A kalóz a férfira pillantotta, ki az imént, olyan kétségbe esetten próbált elhúzódni előle. A matróz felemelte a kezét, és reszkető ujjával a fedélzet túloldalára mutatott.
A kapitány ott van.
Meghalt. Láttam, hogy végeztél vele, uram.
Valóban?
A kalóz vezér vaskos ajkai mosolyra húzódtak.
Melyikük az?
Ott, uram, a tat lejárójánál. Az a kövér férfi.
A kalóz kapitány hátra nézett a válla felett, a pillantása megakadt egy alacsony, pocakos férfi holttestén, mely szétterpesztett végtagokkal hevert a fedélzeten. A tetemfeje hiányzott, de sehol sem lehetett látni. Telemakus összehúzta a szemöldökét, amíg eszébe nem ötlött a pillanat, amikor a fedélzetre ugrott. Egy férfi állt vele szemben, méghozzá a kereskedelmi hajó kapitánya, aki felüvöltött, majd megfordult, hogy elmeneküljön. A falkata csillogó pengéje átívelt a levegőn, és szinte le sem lassulva keresztül vágta a húsos nyakat, a kapitány feje pedig aláhullott, majd oldalra gurult.
Igen, emlékszem!
A kalóz mosolya elégedett vigyorrá szélesedett.
Tehát ki az első tiszt?
A matróz ezúttal félig elfordult, és alig láthatóan a mellette ácsorgó, hatalmas termetű núbiai felé biccentett.
Te?
Szegezte rá a kalóz vezér a kardja hegyét. A núbiai megvető tekintettel a matrózra pillantott, majd bólintott.
Lépj előre!
Az első tiszt vonakodva előre lépett, óvatos tekintettel foglyulejtőjére nézett. Telemakus örömmel látta a núbiai, elég bátor, hogy a szemébe nézzen.
Legalább egy igazi férfi akadt a túlélők között.
A kalóz az árboc körülheverő holttestek felé intett.
Kik voltak azok a szívos kurafik, akik oly sok emberemmel végeztek?
Testőrök, uram.
Testőrök?
A núbiai bólintott.
Rodosznál szálltak a fedélzetre.
Értem. Kit védelmeztek?
Egy rómait.
Telemakus a núbiai válla felett átpillantva a többi fogolyra nézett.
Hol van az illető?
Nem tudom, uram.
Vonta meg a vállát az első tiszt.
Azóta nem láttam, amióta megtámadtatok minket.
Lehet, hogy meghalt.
Vagy talán átesett a hajókorláton, uram?
Núbiai?
Hajolt közelebb hozzá a kalóz kapitány, és fagyos, fenyegető hangon folytatta.
Én sem tegnap láttam meg a napvilágot. Azonnal mutasd meg, melyikük az a római, különben én mutatom meg neked, hogyan is néz ki a szíved. Hol van?
Itt,
kiáltotta egy hang a foglyok hátsó soraiból. Egy magas, vékony, fekete hajú alak tolakodott előre. Olajos bőre és az arcvonásai ékesen tanúskodtak származásáról. Hosszú orra épp olyan volt, amilyet a rómaiak gőgösen fennhordtak. Egyszerű tunikát viselt, kétségkívül azért, hogy elvegyüljön a szegényebb utasok között, akik az egész utat a fedélzeten töltötték. Ám a férfi nem tudta leplezni a hiúságát, és nem vette le drága gyűrűjét a jobb keze mutató ujjáról. A kalóz kapitány szeme azonnal megakadt az aranyba ágyazott jókora rubinon.
Imádkozz, hogy az a csecsebecse könnyen lejöjjön az ujjadról!
Ez? pillantott le a római. E gyűrű már nemzedékek óta a családomé. Korábban az apám viselte, és majdan a fiamé lesz.
Hát ebben azért ne legyen olyan biztos.
A kalóz kapitány sebhelyes arcán szórakozott mosoly suhant át.
Nos, ki vagy te? Egy olyan ember, akit négy akkora testőr kísér, mint egy-egy kőépület, bizonyára nem kis hatalommal és vagyonnal bír.
Most a rómaim volt a sor, hogy elmosolyodjon. Azt te el sem tudod képzelni.
Ezt azért kétlem. Elég nagy vagyont tudok elképzelni. Nos, bármennyire is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy egy kultúrált emberrel cseveghessek, ettől tartok erre most nincs időnk. Jó esély van arra, hogy Ravenna őrei látták a mi kis csetepaténkat, és hírét vitték a haditengerészet helyi parancsnokának. Bármennyire is jók a hajóim, de nem hiszem, hogy képesek lennénk legyőzni egy birodalmi hajórajt. Tehát utoljára kérdezem, ki vagy te római?
Caius Kellius Secundus szolgálatodra, hajtotta meg a fejét a római.
Milyen szép, nemes hangzású név. Jól gondolom, hogy a családod hajlandó lenne jókora váltságdíjat fizetni, érted?
Persze. Csak nevezd meg az összeget. Egy méltányos összeget, megkapod a pénzt, aztán partra is tehetsz a podgyászommal együtt.
Ó, ennyire egyszerű lenne, mosolygott a kalózvezér. Ezt még meg kell fontolnom.
Kapitány! Kapitány! A tatnál kisebb felbojdulást támadt, ahogy egy kalóz előrontott az utasok szállására vezető lejáróból. Egyszerű pamut szövetből kötött batyú cipelt, amit maga elé tartott, miközben előre sietett.
Kapitány, ezt nézd meg!
Minden tekintet a férfi felé fordult, aki a hajó orba érve letérdelt, majd óvatosan letette a batyut, és széthajtogatta a szövetet, ami alól egy sötét, szinte fekete színű fadoboz bukkant elő. A simára csiszolt fa üvegszerűen csillogott, ami arról tanúskodott, hogy nagyon régi és sok kézben megfordult már. A kis ládikát aranypántokkal erősítették meg, amelyet a leghatalmasabb görög isteneket ábrázoló apró ónix kámeák díszítettek. A fedélbe ezüst táblát süllyesztettek, amelyen az M. Antonius Hitzfecit feliratált.
Marcus Antonius?
A kalóz kapitány egy pillanatig csak csodálta a gyönyörű ládikát, gyakorlatilag felmérte az értékét, majd a rómaira pillantott.
A tiéd?
Caius Kellius Secundus arca kifejezéstelen maradt.
Rendben. Tehát nem a tiéd. De rád bízták. Igazán szép darab. Bizonyára egy vagyontér.
Valóban, ismerte el a római. Talán megtarthatod.
Ó, talán?
Kérdezte Telemachus kifinomult iróniával.
Hát ez igazán kedves tőled. Ezt hiszem, tényleg megtartom.
A római nagyvonalúan biccentett. Csak engedd meg, hogy én viszont megtartsam, ami benne van. A kalóz kapitány kemény pillantást vetett rá.
Ami benne van?
Néhány irat. Hogy legyen mit olvasnom, mi alatt a váltságdíj kifizetésére várakozom.
Iratok? Kíváncsi vagyok, miféle iratokat tartanak egy ilyen ládikában.
Na, csak néhány történeti írás, magyarázta a római gyorsan. Semmi olyan, ami érdekelne téged.
Ezt hadd döntsem el én,
felelte a kalóz kapitány, és lehajolt, hogy alaposabban is szemügyre vegye a ládikát. A ládikát olyan szakértelemmel ácsolták össze, hogy az alja és a fedele között csupán egy alig látható rés húzódott, míg az elején apró kulcsjuk látszott. A kalózvezér felpillantott.
Add ide a kulcsot!
Nincs nálam.
Ne játszadozz velem, római! A kulcsot akarom méghozzá azonnal. Különben miszlik be aprítalak és felzabáltatlak a halakkal.
A római nem válaszolt és meg sem moccant. Ekkor azonban fém csillant, ahogy a kalóz kapitány felemelte a kardját, s a penge hegyét a római torkának szegezte. A római hátra hőkölt, az arcán most először látszott félelem.
A kulcsot!
Követelte Telemachus halkan. Secundus a bal kezével megragadta a gyűrűjét, és erejét megfeszítve igyekezett lehúzni. A gyűrű azonban szorosan illett az ujjára, ezért a római gondosan ápolt körmei feltépték a mutató ujja bőrét, ahogy próbálta lerángatni az ékszert.
A kísérkenő vér végül elég csúszósá tette az ujjat ahhoz, hogy a római fájdalmas nyöszörgés közepette lehúzhassa a gyűrűt. Egy pillanatig tétovázott, majd a kalóz kapitány felé nyújtotta. Amint az ujjait széttárva felfedte a tenyerén nyugvó arany karikát, jól látszott, hogy több egyszerű ékszernél. Az alsó részén az új perccel egy vonalban apró, elegánsan megmunkált, díszes végű fémpálcika nyújtózott. Tessék! Miközben a kalóz kapitány megragadta és a kulcsukhoz illesztette a gyűrűt, a római vállai megrodgyantak, amiért kudarcot vallott. Az árat úgy alakították ki, hogy a kulcsot csak egyetlen módon lehessen beleilleszteni, azért eltartott egy kis ideig, mire a kalóz vezérnek sikerült rájönnie, hogyan kell megfelelően tartani az ékszert. Emberei közben közelebb léptek, hogy lássák, mi történik. A kulcs végül a helyére került, a kapitány pedig elfordította a gyűrűt. Halk kattanás hallatszott, és a ládika fedele kissé felemelkedett. Telemachus türelmetlenül kinyitotta a fedelet, hátra csapva azt a zsanérokon, és felfedte a láda tartalmát.
Tekercsek! Húzta össze a szemöldökét.
A ládikában három jókora elefántcsont pálcára göngyölt és puha bőrtokba helyezett tekercsevert. A tokok olyan falkónak és piszkosnak tűntek, hogy a kalóz kapitány úgy vélte az iratok nagyon régiek lehetnek. Csalódottan nézte a tekercseket. Az ilyen ládikáknak egy vagyonra való ékszert vagy pénzt kellett volna tartalmaznia, nem pedig iratokat.
Mi a fenéért tart valaki néhány rongyos irat tekercset ilyen pompás ládikában?
Ahogy azt mondtam, kényszerített a római mosolyt az arcára. Ezek csak iratok. A kalóz kapitány ravasz pillantással méregette.
He, csak iratok? Nem hiszem.
Felállt és az emberei felé fordult.
Vigyétek ezt a ládát és a többi zsákmányt a mi hajónkra. Mozgás!
A kalózok azonnal hozzáfogtak a feladathoz, és sietve átpakolták a rakomány értékesebb részét a két liburna fedélzetére. Többségét márvány alkotta, ami értékesnek számított ugyan, de túlságosan nehéz volt, hogy átrakodják a kalózhajókra. Egyetlen haszna azonban mégiscsak akadhat, gondolta a kalóz vezér mosolyogva. Mikor eljön az idő, egyenesen a tenger fenekére húzza a kereskedelmi hajót.
Mit akartok tenni velünk? Kérdezte Secundus.
A kalóz kapitány elfordult az embereitől, és látta, hogy a tengerészek mindannyian őt nézik, alig próbálva palástolni a félelmüket. Telemachus megdörzsölte borostásállát.
Sok jó emberemet elvesztettem ma. Túl sokat. Néhányatoknak azt nem tudnám venni.
A római gúnyosan elmosolyodott.
Mi lesz, ha nem csatlakozunk hozzátok?
He, hogy mi lesz?
Mosolyodott el a kalóz kapitány.
Egy elpuhult római arisztokratának amúgy sem venném semmi hasznát. Te azokkal maradsz, akik nem jönnek velünk.
Értem. A római Ravenna távoli világító tornya felé hunyorított, próbálva felmérni a távolságot. A kalóz vezér hirtelen felnevetett és megrázta a fejét.
Nem, te hogy is érted? A haditengerészetetek nem fog a segítségetekre jönni. Te és a többiek már jóval azelőtt halottak lesztek, mire ide küldenek egy hajót. Amúgy sem lesz itt semmi, amit megtalálhatnának. A hajóval együtt fogtok elsüllyedni.
Telemachus válaszra sem várva, gyorsan elfordult és a fedélzeten át sétálva, gyakorlott mozdulattal átvetette magát a saját hajójára. A ládika már az árboc mellett várt rá, ám a kalóz vezér csak egy kapzsi pillantást vetett rá, miközben megállt, hogy parancsokat adjon.
Hector!
Egy hatalmas termetű őszülő férfi pillantott át a kereskedelmi hajó korlátja felett.
Igen, főnök?
Készüljetek a hajó felgyújtására. De előbb válogassátok ki a legjobb foglyokat. Ezt akarom, hogy vigyétek át őket a hajódra. A többit megölheted. Azt a fennhéjázó rómait hagyd legutoljára. Hadd izzadjon egy kicsit, mielőtt végzel vele.
Hector elvigyorodott, aztán eltűnt a kalóz kapitány szeme elől. Nem sokkal később recsenések hallatszottak, amint a kalózok nekiláttak fát hasogatni, hogy mágiát rakjanak a kereskedelmi hajó rakterébe. A kapitány ismét a ládika felé fordult. Letelepedett mellé, és alaposan szemügyre vette. Most látta csak igazán, milyen kiváló mestermunka. Végig simított a láda fényes, arannyal és ónix kámeákkal díszített felszínén. Újfent megrázta a fejét.
Tekercsek!
Kinyitotta a zárat, óvatosan felemelte a fedelet. Egy pillanatig tétovázott, majd előre nyúlt és felemelte az egyik tekercset. Sokkal nehezebbnek bizonyult, mint gondolta, és egy pillanatig azon tűnődött, talán aranyat rejtettek el a belsejében. Leúszta róla a bőrtokot, felemelte a tekercset, hogy jobban láss az iratot körülfogó szíj csomóját, érezte a tekercsből áradó halovány citromillatot. Kis erőfeszítést követően a csomó kibomlott, majd a kalóz vezér a szíjat félrerázva megragadta a pergamen egyik végét, és kigöngyölt belőle egy darabot. A tekercs szövegét görögül írták, meglehetősen régies szóhasználattal, de jól olvashatóan. Telemachus olvasni kezdett. Arcán előbb zavar és csalódottság látszott, miközben végigpillantott a sorokon. A kereskedelmi hajó fedélzete felől rémült síkoly hallatszott, majd hirtelen elhalt. Egy pillanattal később újabb síkoly harsant, amit harsány kiabálás követett, ahogy valaki kegyelemért könyörgött. Aztán a könyörgés is abba maradt. A kaloszkapitány elmosolyodott.
Senkinek sem kegyelmeznek.
Jól ismerte Hektort. Tudta, mennyire élvezi a gyilkolást, kiválóan értett ahhoz, hogyan okozzon fájdalmat másoknak. Még a karcsú kalózhajó parancsnoklásához is jobban értett, amelynek legénysége a legvérszomjasabb emberekből állt, akiket Telemachus valaha is ismert. A kapitány ismét a tekercs felé fordult és folytatta az olvasást, miközben egyre több síkoly hasított a levegőbe. Egy pillanattal később megakadt a szeme egy szófordulaton, és egyszer csak mindent megértett. Erejében megfagyott a vér, hogy ráébredt, mit is tart a kezében. Imár tudta, ki és hol írta ezt a tekercset, ami pedig ennél is fontosabb, hogy mennyit ér valójában ez az irat. Rájött, hogy bármilyen árat kérhet, csak meg kell találnia a megfelelő vevőt. Visszadobta a tekercset a ládába és felpattant. Hektor! Hektor! Az összülő férfi feje ismét felbukkant a kifosztott hajó pereme fölött. Ahogy Hektor a korlátra támaszkodott, a kezében tartott hosszú, görbe törről vér csöpögött alá a két hajó között kavargó hullámokba.
– Ez a római!
– kezdte Telemachus.
– Végeztél már vele?
– Még nem, de most ő következik, vigyorgott Hektor. – Talán nézni akarod?
– Nem, azt akarom, hogy hagyd életben!
– Ó, hagyjam életben!
– húzta össze a szemöldökét Hektor.
– Túl puhány hozzánk, semmi hasznát nem vennénk!
Ó, nagyon is hasznunkra lesz. A segítségével még Krőzusnál is gazdagabbá válhatunk. Azonnal hozd ide!
Néhány pillanattal később a római már a kalózhajó árboca mellett térdepelt. Zihálva nézett fel a kalóz vezérre, és annak vérszomjas csatlósára. A kapitány látta, hogy még mindig dacosan viselkedik. A fickó velejéig római volt, és rideg arckifejezéséből látszott, hogy fogjul ejtői iránti megvetése még a haláltól való félelmét is messze felülmúlja. A kalóz kapitánya csizmája hegyével melbebökte.
Tudom, hogy miféle tekercsek azok, és azt is gyanítom, hová akartad vinni.
Ekkor gyanítsd, köpött a római fogjul ejtője lábai elé. Nem mondok semmit.
Hektor felemelte a tőrét, és vicsorogva előre lendült.
Te kis...
Hagyd! Rivalt rá a kapitány, feltartva kezét. Azt mondtam, élve van rá szükségem.
Hektor megtorpant, és kapitányáról a rómaira nézett, majd vissza. Szemeiben gyilkos dücsillagott.
Élve?
Igen. Válaszolni fog néhány kérdésemre. Tudni akarom, kinek dolgozik.
A római gúnyosan elmosolyodott. Nem mondok semmit.
Ó, te igenis beszélni fogsz.
A kapitány közelebb hajolt a fogolyhoz.
Látom, bátor embernek hiszed magad. De rengeteg ilyen embert láttam már, és egyikük sem tudta sokáig állni a sarat Hektorral szemben. Mert ő jobban tudja, hogyan kell fájdalmat okozni, mint bárki, akit valaha is ismertem. Igazán tehetséges ebben, a féle művész. Ráadásul szenvedélyesen rajong e művészetért.
A kapitány a fogoly szemébe nézett, amíg végül a római arca megrezzent. Telemachus elmosolyodott, majd kihúzta magát, és a csatlósa felé fordult.
Elég ez a többiekkel, amilyen gyorsan csak lehet. Aztán gyújtsátok fel a hajót. Utána gyere vissza ide. Még hazamegyünk, kihasználjuk az időt, amit új barátunk társaságában tölthetünk.
Miközben a délutáni napfény megcsillant a tenger hullámain a kifosztott kereskedelmi hajót, sűrű, gomolygó füstfelhő nyelt el. A füstben lángok csapkodtak, ahogy a fedélzet alatt lobogó tűz elszabadult, és elborította az egész hajót. Hamarosan a kötélzet is tüzet fogott, olyan látványt nyújtva, mint valami pokoli ékítmény. Az Itália partjaitól egyre távolodó kalózhajók fedélzetén jól hallatszott a lángoló fa ropogása és a lángok moraja. Keleten, messze a láthatáron túl, a lakatlan szigetek és elhagyatott öblök útvesztőjétől szegélyezett illír partok húzottak. A hadokló hajó lassan elcsendesedett. A hullámokat szelő kalózhajók nyugalmát hamarosan már csak egy megkínzott ember üvöltése zavarta meg, akinek olyan pokoli kínokat kellett kiállni, amelyekhez hasonlókat addig még a legrosszabb rémálmaiban sem tudott elképzelni.